Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve 329. számú dicséretünk második versét énekeljük, mely így kezdődik. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. A keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Azokat az igéket olvasom a Bibliából, az Új Szövetségből, a Máté evangélium a végéről, amikor Jézus megparancsolta a keresztséget. És hozzájuk menvén Jézus szólt nékik, mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szent léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Ennek a Jézusi parancsnak engedelmeskedünk tehát, amikor egy kisgyermeket megkereszteljük. Mielőtt ezt tenném, két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztény anyaszent egyháznak? Ha így van, hangos szóval azt felejétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről egykoron majd ő maga önként tegyen vallomást Isten és a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Ha így van, feleljétek, ígérjük. Jöjjetek, tegyünk most vallást a mi győzedelmes hitünkről, és a gyülekezettel együtt mondjuk el az apostoli hitvallást így. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték szent lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt. Szerető mennyei édesatyánk, Áldunk és magasztalunk azért, hogy jó vagy. És jóságod ad nekünk minden ajándékot és adományt. Így minden a mennyből való. Ez a kis élet is egészen a mennyből való. Tőled való, az élet urától. Azért jöttünk most a te szent hajlékodba, hogy a család tagjai, szülők, keresztszülők, nagyszülők együtt mondjuk el hálás, köszönöm szavunkat ezért a kis életért. És nagyon köszönjük azt az ígéretet neked, Krisztus Jézus, amit a keresztséghez fűztél, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Kérhetünk-e többet ennek a kis életnek, mint hogy vele legyél minden napon élete során. Legyél vele szülei mosolyában, simogatásában, bölcs szavaiban. Legyél vele keresztszülei imádságaiban. Legyél vele a gyülekezet közösségének szeretetében. Legyél vele. Áldó kezedet tartsd felette, és ne vondd onnan vissza. Köszönjük, hogy miközben mi beírjuk az ő nevét itt egy földi anyakönyvbe. Neked van hatalmad rá, hogy bejegyezd őt ott a mennybe, az örök élet könyvébe, a Jézus vérével, és nem törlöd akkor ki onnan soha többé. Áld és szenteld meg, Urunk, amit most cselekszünk, amikor a te parancsodra és a te nevedre megkereszteljük őt, hogy befogadtassék a te csodálatos szeretet szövetségedbe, az egyházba. Amen. Mi a kicsi keresztneve?
Dorka.
Dorka, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. A minden kegyelemnek Istene pedig cselekedje meg, hogy növekedj fel szüleid örömére, anyaszent egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Foglaljatok helyet, majd ővele ki lehet menni. Foglaljunk helyet, testvérek! Készüljünk Isten égéje meghallására 266. számú dicséretünknek mind a négy versét énekelve. 266. számú dicséretünket énekeljük végig. Az első vers így kezdődik: Egek nagy királya, magasztalunk téged.
Thank you.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből. A Máté írása szerint való Szent Evangélium 19. részéből, a 3. verssel kezdődő és a 8. verssel bezáródó ige szakaszból. És hozzámentek a farizeusok, tudnilik Jézushoz, kísértvén őt ezt mondva: szabad-e az embernek az ő feleségét akármi okért elbocsátani? Jézus pedig ezt mondta nekik: nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonnyá teremtette őket, és ezt mondta: annak okáért elhagyja a férfiú atyát és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé, úgyhogy többé nem kettő, hanem egy test. Amit azért az Isten egybe szerkesztett, ember el ne válassza. Mondának akkor néki: miért rendelte tehát Mózes, hogy váló levelet kell adni, és úgy bocsátani el az asszonyt? Mondanékik Jézus: Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte meg néktek, hogy feleségeiteket elbocsássátok, de kezdettől fogva nem így volt. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit. Tőlünk pedig azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt. Így. Dicsőítünk, szerető mennyei édesatyánk, megőrzött életünkért. Dicsőítünk szeretteinkért, gyermekeinkért. Köszönjük, hogy mindent kirendeltél, amire igazán szüksége volt életünknek. Bocsáss meg nekünk a sok panaszunk, zúgolódásunk miatt, hogy többet kesergünk és szomorkodunk, mint hogy hálásan örvendeznénk. Adj hát nekünk szemeket, melyek látnak, amelyek szerinted való módon látnak. Hadd legyenek a mi szemeink szelídek, mint Jézusé, ami mesterünké volt. És ajándékozz meg bennünket a Krisztus Jézus indulatával, hogy ne a magunk indulata áradjon szét körülöttünk csupán, hanem a Jézusé, hogy az segítsen és gyógyítson. Add meg, Urunk, hogy Krisztus jó illata lehessünk mindenkinek, akivel találkozik, összekötődik valamilyen módon az életünk. Köszönjük, Urunk, hogy szólsz hozzánk, hogy van íge, hogy beszélsz velünk és nekünk. Nagy szükségünk van te rád, és nagy szükségünk van az ígére mindannyiunknak. Kérjük és várjuk tanító, eligazító, segítő szavadat most is. Jövel, Szent Lélek Isten, és töltsd be szíveinket egészen. Ámen. Az ige meghallására készülve 162. számú dicséretünk 7. versét énekeljük. 162. számú dicséretünk 7. versét: prédikáltasd szent igédet, felséges Isten. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az Új Szövetségből, Pál apostolnak az Efézusbeli gyülekezethez írott levele, 5. részéből a 31. verset és a 32. vers első mondatát. Annak okáért elhagyja az ember atyát és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Felette nagy titok ez. Foglaljunk helyet. Immár 4. éve megrendezésre kerül ökumenikus szervezésben az úgynevezett házasság hete Magyarországon. 4. éve zajlik ez a rövid egyhetes program, amelyiknek ebben az esztendőben ez a mottója, hogy veled vagyok egész. Veled vagyok egész. A mai vasárnappal indul országszerte több mint 40 helyen azoknak a rendezvényeknek a sora, a rendje, amelyeknek kimondottan az a célja, hogy a házasság értékeit felmutassa. 4 éve kezdődött ez a sorozat, az előző 3 esztendőben nem, ebben az esztendőben végre igen, a magyar kormány mellé állt ennek a keresztény programnak, és maga is támogatja. Nyilván nem véletlen az, hogy immár 4. esztendeje legalább egy hetes programot gondoltak szánni ennek a nagy kérdésnek, nagy témának, hogy a házasság. És nyilván az sem véletlen, hogy éppen keresztény körökből indult ez a kezdeményezés. Egyértelműen azért, mert az egyházak látják a szociológusok mellett igazán ennek az egész kérdéskörnek a maga sajátos okait és mélységeit, és az azokból kivezető megoldások, utak lehetőségeit. Mi protestánsok tehát tartunk ilyet, hogy a házasság hete. Én úgy gondolom, a mi római katolikus testvéreink bátrabban és mélyebben nyúltak bele ebbe a kérdésbe, hiszen ők az egész esztendőt, a 2011-es esztendőt a család hetének, a család évének nevezték ki. Nem csupán egy hetet szánnak ennek a nagy kérdésnek, hanem az egész évük erre koncentrál. Irigyelem őket. És egyetértek velük. De azért is hálás vagyok, hogy egyáltalán a protestáns történelmi egyházak úgy érezték, úgy látták, hogy tovább nem lehet csendben lenni a házasság dolgába, mert egyre nagyobb a baj. Meg kell szólalni. A tegnapi Magyar Nemzetben olvastam, nyilván más fórumokon is lehetett hallani erről, hogy 8 év alatt 10 000-rel kevesebb házasságot kötöttek Magyarországon egy esztendőben. 46 000 volt 2002-ben a megkötött házasságok száma és most a mögöttünk lévő esztendőben 10 000-rel kevesebb. Évről évre csökken ez a szám. De forduljunk ezzel bátran szembe, és kérdezzük meg, hogy jó ez vagy rossz? Vajon jó ez vagy rossz? Jól döntenek-e azok, akik nem házasodnak, hanem az együttélésnek valamilyen más formáját keresik és találják meg, és abban élnek? Vajon nekik van-e igazuk? Vagy azoknak van-e igazuk, akik úgy döntenek, hogy ők a hagyományos értelembe vett házasság megélésében kívánják a kettőjük életét összekötni, férfiét és nőjét? Vajon kinek van igaza? Ne mondjunk ki egyből ítéletet semmire. Bátran vessük föl a kérdést. Az jól látható, hogy a fiataljaink egy jelentős része nem kíván házasodni, hanem ideig, óráig tartó, vagy hosszabb ideig tartó párkapcsolatban élik meg azt, amit hagyományosan mi házasságnak nevezünk. És talán úgy gondolják, hogy ez is pontosan olyan házasság, mint a szüleinké, vagy a nagyszüleinké volt. Vajon azoknak van-e igazuk, akik ilyen alkalmi kapcsolatba élnek együtt valakivel? Vagy éppen élettársitát folyamatosan, élettársi kapcsolatban élnek együtt, vagy azoknak, akik házasságot kötnek? Most, kedves testvérek, a napokban volt a Magyar Televízióban egy reggeli műsor, amelyikben dr. Kopp Máriával, ezzel a nagyszerű tudós asszonnyal, szociológussal volt egy beszélgetés. Szegény Bethlen Jánost meg is sajnáltam, mert időnként olyan buta arcot vágott, mert olyan meglepő dolgokat mondott neki ez a Kopp Mária a házasságról, hiszen ezért hívta be, hogy csak forgatta a fejét, meg nézelődött, de hát nem is értette. Tekintettel arra, hogy ez a Kopp Mária beszámolt arról, hogy egész Európában nem volt olyan fölmérés házasság dolgában, amit ők végeztek például. Például felmérték azt, hogy kik élnek tovább, kik élnek hosszabb életidőt, azok, akik úgynevezett hagyományos házasságban élnek, vagy azok, akik valamilyen formájú élettársi kapcsolatban. Mondta Mária, hogy ilyen felmérés nincs. De ők megcsinálták, méghozzá nem egy egyszerű, reprezentatív felmérést végeztek, hanem egy mély felmérést. És a következőre jöttek rá, hogy 6 évvel tovább élnek azok, akik házasságban élnek, mint akik nem házasság formájába élik a maguk együttélését. Aztán mondott további felméréseket. Milyen szerepe van a megszületett gyermeknek, gyermekeknek a házasságra? Milyen rendkívül fontos szerepük van? Azért izgalmas ez a dolog, ugye, mert egyre kevesebb gyermeket vállalnak Magyarországon is. A fölmérések egyértelműen azt mutatják, hogy házasságban több gyermek születik, mint élettársi kapcsolatban. És mondta egyik felmérést a másik után, melyet tudós közösség végzett el, és végül kiderült, hogy a házasság nagyobb biztonságot, hosszabb életidőt ad férfinak és nőnek, hogy a házasságban több gyermek születik, mint házasságon kívül, bármilyen férfinő kapcsolatban. Egy szóval, hogy jobb dolog házasságban élni. Jobb dolog. Ennek ellenére ki kell, hogy mondjuk, hogy válságban van a házasság. De válságban van ám az élettársi kapcsolatok sora is, még nagyobban. És ez összefügg azzal, hogy bajban vannak a családok, nem csak Magyarországon. Ebben az egész megfáradt, öregedő Európában. És bajban vannak ebből következően a gyerekeink, a fiataljaink. Bajban vannak. Olyan bajba kerülnek, amiről nem ők tehetnek, de ők lesznek az elszenvedői, amihez egyetlen szülőnek sincs joga. Mégis ők lesznek az elszenvedői. Bajban van egész magyar népünk, és bajban van az egész európai közösség. Ezen az egy dolgon, hogy a házasság bajba jutott. Sok oka van ennek nyilvánvaló módon, és ha erre lenne mód és lehetőség, akkor sorba mondhatnám azokat, amiket felsorolnak hozzáértő szakemberek, de azt látom, hogy nem mennek el a gyökérig. Hogy mi a gyökérnél a baj? Kedves testvérek, a házassági válság oka két gyökerű. Miközben sokféle elágazodású probléma, de két gyökerű. Az első gyökér az Isten kérdése. Az Isten hit kérdése. Az, hogy az ember számol-e Istennel, vagy nem. Itt kezdődik minden. A házasság dolgában éppen úgy, mint az életünk minden területén. Minden területén. Ez a gyökér gyökere. Ez a kezdet kezdete. A házassági válság kérdésében is itt van az első gyökér, a legfontosabb. Istennel számolva élek-e, vagy Istennel nem számolva, magamra építve élek. Ez aztán eldönt szinte mindent. Bekalkulálom-e azt, hogy van Isten, vagy nincs szükségem nekem erre, én az életemet, benne a házasságomat is, én magamra építem, meg arra, akivel az életemet összekötöm. Isten hit kérdés a gyökér egyik szára. A másik szára pedig ember kérdés. Az ugyanis, testvérek, hogy kicsoda az ember és mi végre van. Még mindig nem találtuk meg rá a választ. Kicsoda az ember és mi végre van? Ma az elsőre fogok koncentrálni, mert a legszorosabb a kapcsolat a házasságok megítélése és megélése, és az Isten hit, vagy az Isten nélküli élet között. A legszorosabb a kapcsolat. Nézzük, hogy miképpen. Indítson és gondolkoztasson el bennünket ez a csodálatos könyv, a Biblia, amelyből felolvastam ezt a néhány igeverset, amely könyvre kimondatlanul is rámutatott Kopp Mária, és végül is ez hozta zavarba szegény Betlen Jánost is. Kedves testvérek, azt mondja Isten igéje, hogy az ember Isten alkotása. Itt kezdődik. Isten teremtette, nem lett, nem kialakult, nem formálódott, hanem Isten alkotta. Istené. Isten adott bele életet, Isten adott neki feladatot, értelmet és célt, és Isten adta önmagát az embernek. Az azt jelenti, testvérek, hogy létezésünk Istenhez hozzá van kötve, és benne teljesedik ki. A hitetlenség egyszerűen fogalmazva annyit jelent, hogy elszakítok minden szálat Istennel. Nem vagyok kíváncsi rá. Nem kívánom összekötni se az eszemet, se a szívemet, se a gondolataimat, se az életemet, semmimet Istennel. A hit pedig azt jelenti, hogy ragaszkodom ahhoz, hogy van Isten, aki megalkotott engem, és kíváncsi vagyok rá. És oda tartom a fülemet, ahol beszél. És amit mond, beépítem az életembe. Beépítem a gondolataimba, a viselkedésembe, az erkölcseimbe, az életszemléletembe. Beépítem. És megjelenik az életemben valami többlet. Megjelenik maga az élő Isten. Kedves testvérek, a házasság azért jutott oda, ahol ma van. Ami azt jelenti, hogy 100 megkötött házasságra 60 válás jut ebben a pillanatban. Ebbe persze nincs benne, amikor valaki az élettársi kapcsolatából válik. Mert onnan is elválnak. Azért jutottunk ide, mert elhittük, hogy nagykorú emberek vagyunk, és nincs szükségünk többé Istenre se, meg Isten beszédére se. Nagykorúak vagyunk. Elhittük. Hiszünk nagyon magunkban, és csak magunkban. Hiszünk az érzéseinkben, a tapasztalatunkban, a tudományunkban, az ismereteinkben. Hiszünk a szemünk látásában. Hiszünk a megérzéseinkben. Miközben az az igazság, testvérek, hogy a legtöbb ember végtelenül nagy zavarba jönne, hogyha arra válaszolnia kellene, hogy miért és mi célból van ezen a földön. Azért, hogy házat építsen, szántson, vessen, főzzön, mosson, takarítson, meggazdagodjon, legyenek boldog órái, karriert építsen, túlélje az életét. Mi végre vagyunk? Mi célból vagyunk ezen a földön? A legtöbb ember azt sem tudja, ami ennek a hétnek a jelmondata, hogy a férfi csak a nőben, a nő csak a férfiben egész. Mert ezt mondja Isten ígéje. Egymásban teljesedünk ki. És leszünk egész. Miután mindent, így a házasságot is azért rontjuk el, nem mert akarjuk, de hogy akarjuk. Akit megszeretünk, s akibe beleszeretünk, aki szeret bennünket, azzal végig akarjuk élni az életünket. El se tudjuk képzelni azt, hogy nélküle fogom egyszer élni az életemet. El se tudom képzelni. És úgy gondolom, hogy én képes vagyok arra, hogy ez úgy történjen, ahogy én akarom, hogy akit szeretek, aki szeret engem, az, ami boldogan végigjárjuk, akármilyen nehézségek közepette is a közös útat. Aztán 2 év múlva egymással szemben ott állnak a bíróságon, és iszonyatos dolgokat mondanak egymásról. Ha valaki visszapergethetné a filmet, és azt mondaná, hol romlott ez el, tudod-e? Mi történt, tudod-e? Miként történt, tudod-e? Akartad? Dehogy akartam. De azért rontjuk el, testvérek, a házasságot is, és mindent képesek vagyunk elrontani, mert szakítottunk Istennel. Mert eltávolodtunk Istentől. Mert nem halljuk, hogy mit mond. Az, aki teremtett bennünket, aki mindenkinél jobban ismer és szeret, nem halljuk, hogy mit mond. Nem tudunk jól eligazodni, miközben nagyon büszkén nézünk körül. Nem tudunk jól eligazodni. Aztán nem tudunk mit csinálni a kísértéseinkkel. Aztán nem tudunk mit tenni a közbeszülető bűneinkkel. És aztán egy idő után úgy gondoljuk, hogy van egy megoldás, amivel Jézust is bombázzák a farizeusok. El kell válni. Nos hát, Isten ígéje azt mondja, hogy a házasság Isten döntése. Az ember döntése csak erre mond igent. Elhagyja a férfiú atyát, anyját, ragaszkodik feleségéhez. Lesznek ketten egy testé. Úgyhogy többé már nem is két test, hanem egy test, amit azért az Isten egybeszerkesztett. Ember el ne válassza. Testvérek, ez Isten örök érvényű rendelkezése. Ebben nincs hit, nincs vallás, nincs felekezet. Ez nem úgy van, hogy ez a katolikusoknak szól, az ateistáknak nem szól, a mohamedánoknak nem szól, a buddhistáknak nem szól. Ez mindenkinek szól. Isten egyetemes rendelkezése. Elhagyja, ragaszkodik, ketten egyé, és maradjanak együtt. Mi hát a keresztény többlet? Keresztény házasságnak nem az a töblete, hogy valaki hívő ember, vagy vallásos ember, vagy templomba járó ember, ezek maguktól nem jelentenek semmilyen töbletet. A keresztény házasság töblete abban van, ha van, hogy engedi, hogy beleszóljon az Isten, aki szerkesztette, alkotta a házasságot, engedi, hogy beleszóljon. Engedi, hogy tanácsolja az Isten. Engedi, hogy vezesse az Isten. Engedi, hogy megoldásokat mutasson az Isten. Mert Isten ezt teszi. Ahányszor felhangzik a Biblia, Isten megszólal, és valamit nagyon személyesen nekünk akar elmondani. Világos, ha valaki bedugja a fülét egy életen át, soha nem hal meg belőle semmit. Ha soha kezébe nem veszi az életkönyvét, nem fog megtudni erről semmit. Isten azért szólal meg, hogy ezt a többet adja az embernek. Azért kiabálnak a keresztény egyházak, mert ők tudják, hogy van egy ilyen többlet, az Isten maga, aki azért akar beleavatkozni, belesegíteni az életünkbe, a házasságunkba. Hogy óvja, erősítse, gyógyítsa, mentse, megtartsa, segítsen nekünk ebben. Ezért mondom, hogy a baj gyökere a hitnél kezdődik, amikor elszakadtunk Istentől, és ebben az elszakadtságunkban élünk, küszködve, szenvedve. A házasság, testvérek, a világon mindenütt két bűnös emberi szív szeretet szövetsége. Minden szó fontos. Két. Aztán bűnös. Nem úgy van, hogy ő bűnös. Két bűnös szív. Mégis szeretet szövetséget köt. Amikor Isten nem szólhat bele, akkor jön a válság. És a bűn erősebb lesz a szeretet szövetségnél. A szeretet szövetség pedig csak én halálokon át valósulhat meg. Mindaddig, amíg el nem fogy a bocsánatom. Én halálokon át, még el nem fogy a bocsánatod. Felolvasott igényben azt kérdezik Jézustól, hogy szabad-e elbocsátani a társat? Szabad-e elválni? Úgy gondolom, hogy a házassági bajok gondok sűrűjébe érkeztünk. Mert 100-ból 60-nál válás a vége. 100-ból 20-nál nincs válás, de pokol van. És vajon hány van még a fönnmaradóból, aki régóta töri rajta a fejét? Szabad-e elválni? Nagyon érdekes, hogy mielőtt Jézus elmondja a válaszát a válásról, elmondja a házasságról Isten örökérvényű tanítását. És azt mondja, nem olvastátok? Hát ott van a Bibliátokban. Azért kérdeztek, mert nem ismeritek a Bibliát. Nem kérdeznétek ezt, ha tudnátok, hogy mi van megírva, de nem tudjátok. Nem olvastátok, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonnyá teremtette őket. Isten egy férfit és egy nőt kötött össze, és csak erre mondja, hogy házasság. Isten igéje nem tud másról, amit házasságnak nevez. Sem az Ószövetség, sem az Új Szövetség. Csak ezt egy férfi és egy nő. Két bűnös szív, szeretett szövetsége. Semmi mást nem nevez házasságnak. Minden egyéb próbálkozást Isten ígéje súlyosan ítél. Mind az Ószövetség, mind az Új Szövetség. Átlép rajta a történelem során újra és újra az ember, negligálhatja Isten szavát, de soha nem lehet büntetlenül átlépni Isten szavát. Át lehet, de soha nem lehet büntetlenül. Aztán beszél ezután Jézus a házasság keretéről és tartalmáról. És azt mondja, hogy a keret az, hogy Isten szerkeszti egybe a férfit és a nőt. Ez az egybeszerkesztés maga a házasság iskolája. Újra mondom, azt jelenti, hogy Isten bele akar szólni a házasságomba. Szerkeszteni akarja. Alakítani akarja. Úgy, hogy formál engem és formálja a társamat. És formál bennünket együtt. De az ő látása szerint. Az ő jó akarata szerint. Isten kizárólag azért akar beleszólni a házas életünkbe. Mert jót akar. Mert segíteni akar, mert megtartani akar, megmenteni akar. Ezért akar beleszólni a házasságunkba. Igen, Isten egybeszerkeszt, mert annyira mások vagyunk mi férfiak és nők. Egészen más a látásunk, a gondolkodásunk, az akaratunk, az érzékenységünk, az érzelmeink, a testünk, a feladataink, a hajtóerő bennünk, egészen más. És mégis. És ez az és mégis, ez a szeretet. Ha ez kikopott, akkor kiderül, hogy mennyire más. Hogy lehettem ilyen vak, hogy nem láttam? Ez hihetetlen. Hát csak most látom meg, hogy ez az ember, ez a nő, hát ez egészen más. Mindent másként lát, mint én. Hát ez szörnyű. Érdekes. 3 éve ez volt a legszebb. Ez volt a legcsodálatosabb. Mi történt? Valami elfogyott közben. Valamit nem ápoltak közben. Valamire nem tanította meg őket senki, hogy mit kell csinálni. De Isten készen van rá, készen lett volna rá. Testvérek, a keresztény szeretet, a keresztény házasság mozgató ereje, őrzője, tovább lendítője. A krisztusi szeretet, a mi többletünk. Aki Krisztus módján szeret, és ezt nagyon ki kell, hogy hangsúlyozzam, az érzékeny figyelmet jelent. Az áldozatot jelent. Az megbocsátást jelent, ami soha el nem fogy. Van egy ifjúsági zenekarunk, és egy ideje, már kiléptek a gyülekezet kereteiből. Én többször is meghallgattam őket, és van egy olyan szám, ami szívemnek nagyon kedves. Biztos sokan ismeritek, hadd idézzek belőle. Mert amikor végighallgattam ezt egy nagyobb közösségben, mellettem egy presbiter társam ült, odafordult hozzám, és azt mondta, te Tamás, Ugye ez maga a kereszténység. Ez pedig így szól, hogy homokba írjad a szót, ha megbántott más. Hadd vigye a szél. Igen, a harag mindig emlékezik. Csak a szeretet képes felejteni és megbocsátani. A harag mindig emlékezik. Nem tud felejteni. A szeretet képes egyedül, felejtve megbocsátani. És aztán azt mondja még tovább ez a szép dal, oda kell menni, átölelni, ha nem is te vagy a hibás. Ezért homokba írjad, ami fáj, hadd vigye el a szél. Tényleg ez maga a kereszténység, a házasság titka. Homokba írjad, hadd vigye el a szél. Milyen kétségbeejtő, amikor két ember egymásnak ugrik, és azt mondja, azt mondtad, egy évvel ezelőtt nem felejtem el neked. Nagy baj, nagy baj. Homokba írjad, hadd vigye el a szél. És menj oda és öleld át, akkor is, ha nem te voltál a hibás. A házasság addig él, míg van benne megbocsátás. És akkor halt meg, amikor kimondod, nincs több bocsánat. Befejeztük. A keresztény házasságot Isten szerkeszti, ő formája, ő tanít meg szeretni, és így megbocsátani. Befejezem azzal, hogy a keresztény házassághoz áldásokat köt az Isten. Csupa szép dolgot. Mert Isten mindig adni akar, nem elvenni. Csupa csodálatos dolgot. Azt mondja, ott megtanulsz ragaszkodni a másikhoz. Itt a tapeinó ige van, amit a tapéta szavunk őriz. Ragaszkodni a másikhoz. Ahogy a tapéta követi a falat, homorulat, domborulat, ragaszkodik hozzá, mondja Jézus. Tapeinó, mint a tapéta. Milyen áldás, amikor két ember ragaszkodik egymáshoz. Aztán egyé lesznek, úgyhogy már többé nem is kettő, hanem egy. Aztán áldásul jön a gyermek. De igazán akkor lesz áldott, hogyha a szülők házas életéből kiolvassa, hogy bár két bűnös ember az apám meg az anyám. Mert látják. De van egy fontosabb, amit néznek. Hogy szeretett szövetségbe élnek. Mindig van bocsánat. És mindig van újrakezdés. Megjelent az életükbe a több, ami már tőlem nem telik. De Istentől igen. Áldásul leszünk a gyermekeinknek, ha engedjük, hogy Isten beleszóljon a házas életünkbe. És azzal fejezem be, hogy Jézust megkérdezték erről a kényes dologról, hogy szabad-e elválni. És miután elmondta, ami fontos a házasságról, válaszolt erre a kérdésre is. Ha valaki ragaszkodik a társához, és egyé lesz vele, ez már nem kérdés. És amit Isten egybeszerkesztett, azt ember ne igyekezzen elválni, se egy harmadik ember elválasztani, se kettőnk közül valaki ne igyekezzen elválasztani. Jézus itt befejezné a beszélgetést, de a farizeusok nem engedik. Újra fölteszik a kérdést. Miért rendelte akkor Mózes, hogy vállólevelet kell adni, és úgy elbocsátani az asszonyt? Milyen fontos, amit Jézus válaszol. Azt mondja, a ti kemény szívűségetek miatt. Mert kezdettől fogva nem így volt, mondja Jézus. Nem volt válás. Kezdettől fogva. De a ti kemény szívűségetek miatt. Amikor a szíved megkeményedik a másik felé, és a hús szívből kőszív lesz. Amikor az egyből újra kettő lesz, akkor az a házasság meghalt. A ti kemény szívűségetek miatt, hogy a hús szíved kőszív lett, és megszakadt. Az egy újra kettő, de nem így volt. Nem ez Isten akarata. És ne így legyen köztünk. Ne így legyen köztünk. Adja meg nekünk az Isten. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy minden akaratod jó akarat, és minden a javunkra van. Mindent értünk, tettél, mondtál, teszel és mondasz, olyan csodálatos vagy. Köszönjük, hogy ebben a nagy kérdésben, a házasság kérdésében, amely felette nagy titok, te segítségül jössz nekünk. Ó, hányszor megbukunk útközben, hányszor esünk kétségbe, hányszor születik buta elhatározás a szívünkbe, és hány szörnyű, végzetes lépést tettünk. Bocsáss meg nekünk. Szeretnénk igazodni hozzád. Szeretnénk kérni téged, jöjj és légy segítségül nékünk. Szeretnénk úgy megélni a házasságunkat, hogy gyermekeink, unokáink, bár látják a bűnös szívünket is, de meglátják azt, hogy te megjelensz közöttünk, mert nagyobb vagy a bűnös szívnél, és megjelenik a te szereteted, irgalmad bennünk, ami magunktól nincs. Légy irgalmas egész magyar népünkhöz, a magyar emberek házasságához, a magyar családokhoz. Légy irgalmas drága gyermekeinkhez, akiknek vagy édesapjuk, vagy édesanyjuk nincs kéz közelben, nincs szív közelben, nincs szó közelben. Könyörülj minden árván. Legyél irgalmas hozzánk, hogy házasság ápolásunk általad történjen, hogy életképes legyen, és áldás legyen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket, az övéit, amikor így szólt. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a reformátusok lapját, és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat is jelentem. Hétfőn este 6:30 a fiatal felnőttek bibliaórája lesz. Kedden délelőtt 10:00 asszonyóra van. Kedden este 6:00 a férfiak bibliaórája. Szerdán este 7:00 kóruspróba.
Csütörtökön délelőtt 10 órakor gyülekezeti bibliaóra, csütörtökön este 6 órakor a kis ifinek van az alkalma, és pénteken újabb két ifjúsági közösségé, szombaton 10 órakor konfirmándus óra van, vasárnap 10 órakor istentisztelet, ugyanekkor gyermek istentisztelet és gyermek megőrzést is vállalunk, 11:30-tól pedig a kórus próbál. Jelentem, hogy a Reán következő vasárnap, 20-án presbiteri gyűlést tartunk. A jelenléti ív ott van az egyik presbiter testvérünknél. A jelenlévő presbiterek, kérem, aláírásukkal erősítsék meg, hogy itt lesznek-e a gyűlésünkön, vagy nem tudnak közöttünk lenni. Két előzetesre is felhívom a testvérek figyelmét. Február 27-én a presbitérium döntése értelmében Magnóról a gyülekezet volt lelkészének, Takaró Károlynak, édesapánknak egy igehirdetése hangzik el. Ugyancsak előzetesként, ugyanezen a vasárnapon, február 27-én este 6 órakor folytatódik az Erzsébeti esték sorozatunk, ebben Takaró Mihály irodalomtörténész Madács ember tragédiájáról fog beszélni közöttünk. Most pedig istentisztelet után rögtön konfirmandus gyermekeinkkel és szüleikkel lesz egy rövid megbeszélésünk. Az a menet, hogy elénekeljük a himnuszt, kimegyünk mindannyian a templomból, egy kis friss levegőt beengedünk, és aztán visszajövünk, és megtartjuk a megbeszélésünket. Záró énekünk a 398. számú dicséret első verse, majd a himnusz 398.1, Úr lesz a Jézus mindenütt, majd a himnusz.